Köszönöm szépen, Totya. Ez már talán már-már baráti vajkonfarálás volt. Sokat gondolkodok ilyenkor a nyár közepén, a dicsőli után, hogy milyen típusú üzenetet mondjak, és általában az első gondolatom az az, hogy ugye ilyenkor szabadságra készülnek az emberek, és fáradt a gyülekezet, egy része, aki nagyon sokat szolgált, és ilyenkor, amikor úgyis nagyon meleg van, arról kellene tanítani, hogy kell pihenni, és hogy hogyan lehet élvezni a nyarat Isten szerint valóan, és hogy az Úr nagyon szeret bennünket, és körbevez az ő kegyelmével, de még sose tanítottam erről, hanem valahogy arra gondoltam, hogy az volt bennem, hogy igazság szerint egy, mégiscsak egy háborúban vagyunk, egy harcban vagyunk benne, és ha már feltűzeltük az embereket, meg magunkat is a dicsuliba, és múlt héten emlékeztek, itt volt Sharon, és sok mindent mondtunk arról, hogy milyen különleges helyen lakunk, és én beszéltem egyébként vele, és ő elmondta, hogy olyan különleges dolgokat élt át Debrecenben, és sose gondolta volna emberileg, hogy ez egy ennyire elhívott és különleges hely. Ez egy ilyen, olyan város, ahol Istennek a szelleme ilyen nagy dolgokra készül. Ezt nagyon sok helyen jár a világban, és tényleg egyik héten egyik országban, másik héten másik országban, éppen Közép-Amerikából érkezett egyébként hozzánk. Mondta, hogy amikor elment Costa Ricába közvetlenül előtte, akkor már eleve úgy pakolta a bőröngyét, hogy Costa Rica Magyarország. Tehát, hogy gondoljátok, hogy az milyen utazás már, mikor készülsz Londonból a Közép-Amerikába, de már úgy pakolsz, hogy már legyen a következő hétre is. Hát ezt azért bírni kell, ezt általában az ilyen gépek bírják. És az az igazság, hogy ha valakinek ilyen óriási tapasztalata van, akkor már jobban odafigyelsz arra, hogy miket mond, nem? Tehát akkor ő már az nagyon sok helyet látott, őt már azért nem lehet egy ilyen egész gyülekezet kiabálja két percig, hogy halleluja, és még sosem volt igazából egy 20 fős nagyobb gyülekezetben, és azt mondja, hogy fú, ez az ébredés központja. Tehát nem ilyen dolgokat és kijelentéseket mond, hanem valóban megalapozott az, amikor azt mondja, hogy nagyon sok helyen jártam, de ezen a helyen valami különleges dolog fog történni. Ez a város Istennek a városa. Itt valami meg fog fordulni, és arra gondoltam, hogy jó, hogyha felkészülünk erre a jövőre, mert ez a csodálatos jövő. Készüljünk fel a harcra, készüljünk fel a győzelemre. Isten győzelmet tartogat a mi számunkra, és azt gondolom, hogy hatalmas harcok várnak ránk, teljes és totális győzelemmel. És ez az üzenet erre fog ma felkészíteni. Igazából ezt az üzenetet már elkezdtem a próféta suliban, de ott csak a haladó kurzusnak mondtam el ennek az üzenetnek egy részét, és azt gondolom, hogy nem is teljes még, de vágjunk bele. Az üzenet címe: a bárányok farkasokat győznek. Ezt egyébként a Bibliából vettem, Lukás 10:3-ban, jól ismeritek azt az igét, amikor Jézus Krisztus egyszer csak előáll a 70 tanítvány elé, és azt mondja, hogy na, most pedig elküldelek titeket. Ti vagytok a bárányok, menjetek a farkasok közé, és győzzetek. Nem tudom, hogy mennyire vagytok vizuális alkotók, én az vagyok, de én nem gondoltam még bele. De próbáltuk ezt a helyzetet elképzelni. Ott állnak a tanítványok, és egyszer csak azt mondja Jézus, hogy ti olyanok vagytok, mint egy karámban lévő báránycsorda. És valóban igaz, hogy megtértünk, és igazából olyanok vagyunk, mint a bárányok, és úgy is gondolkodunk. Megmondom őszintén, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az én vágyam általában, hogy egy nyugalmas életet élni. Amikor úgy nincsenek úgy támadások, amikor tényleg lehetünk bárányok, amikor úgy érzed, hogy a körülötted van a karám, amikor úgy megsimogatja a pásztor a fejedet, és azt mondja, jó van, egyél így áll, füves legelőkön nyugtatlak téged, a lelkedet ma megvidámítom, asztalt terítek neked, és majd én vigasztalak téged, és csendes hegyi patakoknál megpihenhetsz, akkor is, ha nem vagy fáradt. És arra gondoltam, igen, a bárány elhívás az az én elhívásom. Uram, ha lehet, akkor az a hegyi patak legyen már valami görög patak, ami úgy az Olympusról csörgedez, és hogy igen, ez az én elhívásom. És annyira, egyet tudtok ezzel érteni? Annyira úgy bennünk van, hogy igen, ha már megtértünk, úgy jó lenne a sok nehézségtől távol lenni, és jól báránynak lenni. Csak tudjátok, van egy örök igazság, amit nem a Károlyi folytás szerint fogok idézni, de ez így hangzik, hogy a bárányok élete nem csak játék és mese. Hallottatok már a gonoszról? És azt mondja Jézus, hogy olyanok vagytok, mint a bárányok, és elküldök titeket a farkasok közé, menjetek és győzzetek. Hát ezt képzeljétek el. Ott vannak a bárányok a karámba, és azt mondja Jézus, na most nekirontunk a farkasoknak. Kimegyünk, és győzni fogtok. És a báránycsorda nekiront a farkas csordának. Tudjátok, az igazság az, hogy minden egyes bárányba bele van kódolva, és minden egyes bárányban benne van az oroszlán ereje. A farkas az erősebb, mint a bárány, de az oroszlán sokkal erősebb, mint a farkas. Tehát minden egyes, érthető ez? Ez nem matek, ez biológia. Itt az állatokról volt szó. Akkor elmondom még egyszer. A farkas erősebb, mint a bárány. De minden egyes bárányban benne van az oroszlán ereje. Az oroszlán pedig erősebb, mint a farkas. És azt mondta Jézus, hogy kiküldelek titeket. És abban, amikor ezt mondta, akkor kiküldte őket a szolgálatba, kiküldte őket a világba, ahol farkasok leselkedtek rájuk, és elmentek, és elkezdték hirdetni az Isten királyságát, elkezdték gyógyítani a betegeket, elkezdték szabadítani a foglyokat, és azt olvasjuk, hogy visszatértek a tanítványok, ugye az Lukács 10 erről szól, nagy örömmel, hogy Uram, sikerül! Hihetetlen, de működik! Győztünk! És azt mondta Jézus, mert döbbenetes dolog, hogy láttam még a sátánt is, mint egy villámlás leesni az égből. És azt mondták a bárányok, hogy Uram, a szellemek, a farkasok engednek. És elkezdte körülni. Jó dolog a bárány élet, de szeretném elmondani, hogy ha bent vagyunk a karámba, az nem jelent védelmet. A legjobb dolog, szoktuk mondani, a fociban tényleg van egy ilyen kifejezés, hogy a legjobb védekezés a támadás. Amikor az ember támad, akkor rájössz arra, hogy ki vagy te igazából, ki van benned, és rájössz arra, hogy neked van hatalmad, és embereket tudunk megmenteni, és ez a legjobb élet. Hogy Istennek a hatalma van bennünk, és szerethetünk másokat, adhatunk valamit, megmenekülhetnek emberek, legyőzhetjük az ördögnek a birodalmát, és valóban lesz egy olyan pillanat, amikor beérkezünk a mennybe, ott már nem kell többé harcolnunk. Ott Istennel együtt leszünk, és uralkodni fogunk csillagvárosokon, és valóban ott lesz a hegyi patak, amiből majd ihatunk, úgy hívják, hogy az életvize. Az életvizének a partján ott lesz az életnek a fája. Ezen gondolkodtam, hogy amikor Isten megteremtette az embert, ő lett a földnek az ura, és mindent a hatalmába helyezett, viszont nem ehetett az élet fájáról akkor, igaz? És azt olvasjuk a Biblia végén, hogy aki bennem hisz és győz, annak megadom, hogy ehessen az életnek a fájáról, az örök élet fájáról. Milyen döbbenetes dolog, nem? Tehát egyszer tényleg elérkezünk oda, és akkor Istennel együtt fogunk munkálkodni, nagy hatalmunk lesz, és valami elképesztő dolgokat fogunk alkotni. Szerintem Istennel együtt fogunk teremteni. Mint ahogy Jézus és a példabeszédek 8-ban olvasuk, hogy ott volt Isten mellett, és ott játszott a teremtésnél, mint fiú. Milyen fantasztikus lehetett ez Jézusnak átélni, nem? Milyen csodálatos pillanat, hogy élvezhette, hogy milyen kreatívak vagyunk, és teremtsünk, és Jézusnak nagyon jó üzlése van, alkottak hegyeket, völgyeket, nem tudom, ti szeretitek a földet, de amikor olyan képsorokat nézek a földről, hogy milyen rejtett érdekességek vannak, azt mondom, hogy ez hihetetlen, ez egy művész. Én nem tudom, hogy hihet valaki abban, hogy egyszer csak robbant valami, és ez úgy előállott. Egyszerre ránézel a földre, és azt mondod, hogy ez egy elképesztően kreatív, egy felfoghatatlan intelligenciának a teremtménye, tehát magának Istennek a teremtménye, ez nem lehet, hogy előállott, nem? Elképesztően szép, gyönyörű. Ezt fogjuk vele együtt csinálni, de addig feladatunk van a földön. Mi bárányok vagyunk, de minden bárányban ott van az oroszlánnak az ereje. És azt mondja a Biblia, hogy menjetek és harcoljatok. Amit átéltetek ti, az a szabadulást, hogy örök életetek van, amit átéltetek ti, hogy Isten megmosott titeket, amit átéltetek, hogy szentek vagytok, amit átéltetek azt a kegyelmet, hogy a múlt le van zárva, és valaki eltörölte a sok rosszat, amit tettetek az életetekbe, harcoljatok azért, hogy minél több ember megtalálja ezt. Mi tehát egy háborúba vagyunk elhívva, bárányok vagyunk, de ugyanakkor harcolunk is, és a bárányok farkasokat győznek, ez a mi elhívásunk. Ez az ige pedig az Efézus 6-ban van megírva, ez az alapiga, amit szeretnék felolvasni, az Efézus 6, 10, 11, 12-es verset, amely azt mondja, Végezetre, testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Amen. Elolvashatjátok, és majd folytathatjátok, hogy arról beszél a Biblia, hogy ezért öltözzük fel az Isten minden fegyverzetét, és le is írja, hogy milyen fegyverzetek ezek. Arról beszél a Biblia, hogy legyünk erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, és öltözzünk fel Isten minden fegyverét, mert nekünk tusakodásunk van. Mostanában akárhova megyek az országba, és amikor imádkozunk, hallom azokat a kijelentéseket, amit a bárányok szeretnének magukévá tenni, hogy nekünk igazából nem kell harcolnunk, mert Jézus Krisztus győzött a kereszten, és ő harcolt, igaz? Ti is hallottátok már sokszor, és valóban minket is megkísért ez a gondolat, és én is nagyon szeretnék így élni. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban így mondani. Emberileg én abszolút nem tapasztalom azt, hogy nekem nem kéne harcolni, mert valóban minden nap küzdelmünk van. Kettő, a Biblia folyamatosan arról beszél, hogy az életünk egy folyamatos harc. Mi harcba vagyunk. És itt a Biblia hozhatnék másik 10 helyet az Új Szövetségből, amikor Pál azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam, tusakodjatok, harcoljatok, küzdjetek, írok néktek fiatalok, mert legyőzitek a gonoszt. Tehát folyamatos harcról beszél a Biblia, a mi harcunkról. És teljesen megértem a magamat és az embereket, hogy szeretnénk nyugalmi állapotban lenni, szeretnénk azt, hogy Isten védjen meg bennünket, viszont ahogy az előbb említettem, hogy a keresztények élete abszolút nem játék és mese, harcolunk. Tudod, óriási harc van, érted. A sátánról azt mondja a Biblia, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Ha ő nagyobb hatalmat kapna, és Isten nem győzte volna le, akkor már a harcot eldöntötte volna a születésedkor. Az is egy szellemi győzelem, hogy megszülettél. Gondoltatok-e már ezen? Az ördög nem akarja, hogy megszülessél. Mi minden egyes ember, aki megszületik, veszélyt jelent az ő királyságára nézve. Bármikor megtérhet, és ha megtér, és tudatára ébred annak, hogy kicsoda ő valójában Krisztusban, akkor ő egy olyan bárány, mely farkasokat fog győzni. Ezért mindent elkövet, hogy ha lehet, ne szülesse meg. Ha már megszületett, akkor ne szülessen újonnan. Tehát az ördög mindig azért harcol, hogy amilyen szintre eljutottál, akkor legalább legyél a minimumon. Égjél minimumon, harcolj a minimumon, és a lehetőségeinek a minimum értékét használd ki. De folyamatosan harcba vagyunk. Az, hogy megszülettél és élsz, és ahány éves vagy, már az is önmagában egy győzelem. De ez alapvetően nem a te győzelmet, hanem Isten győzelme és az ő angyalainak a győzelme, akik vigyáztak rád. De minket Isten egy háborúba hívott. Azért arra hívott, hogy harcoljunk. És azt mondja Pál a gyülekezetnek, hogy testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Itt a Biblia kétszer erőt fordít, de nem ugyanaz a szó szerepel, ezt valahogy így tudnám megfogalmazni, vagyis nem, pontosabban így tudtam, amennyire én görögből le tudtam fordítani, ezt a kifejezést, hogy hogyan kell ezt a mondatot érteni, az Efézus 6:10, hogy vegyetek erőt a Krisztus hatalmas erejéből. Krisztusnak van állandó ereje, és azt mondja, hogy te úgy harcolj, hogy a te erőddel, ami neked van, csatlakozz az Istennek az erejére, és használd az övét. Értitek? Jól. Hogy végezetre, testvéreim, használtok a Krisztus erejét, ami adatot nektek. Nekünk egy kicsi erőnk van, de Krisztusnak pedig egy nem mérhető ereje van. Ő a világ mindenségnek az ura. És azt mondja, hogy legyél erős, és vegyél erőt, testvéreim. És nagyon örülök annak, hogy ez a levél az efézusbeli gyülekezetnek íródott. Ez nem apostoloknak íródott, nem a klérusnak, nem egy papi rétegnek íródott, nem Titusnak írta, hogy Titus, talán te alkalmas vagy arra, hogy harcolj, hanem ez a gyülekezetnek íródott. Amikor ezen gondolkodtam, saját gyülünkre gondoltam rátok, és arra gondoltam, hogy akik holnap eljönnek, idősek, fiatalok, férfiak, nők, mind egy-egy harcos, aki eljön. Mert azt mondja, testvéreim, gyülekezet, legyetek erősek az Úrban, és harcoljatok. Minden báránynak szól, te harcos vagy. Minden báránynak szól, hogy benned van az oroszlánnak az ereje, és legyél erős ebben az erőben, a Krisztusnak az erejében. Ezt nem a fővezetőknek írja, hanem a legkisebb gyülekezeti tagnak. Mert azt mondja, hogy nem emberek ellen harcolunk, nem testvérek ellen, nem test és vér, és nem testvér ellen harcolunk, nem emberi harcunk van, hanem a mi harcunk hatalmasságok ellen. Egyébként az a kifejezés, hogy az ez élet sötétségének világbírói ellen, ez nekem nagyon tetszik. Úgy szeretném, hogyha valaki erről egy filmet forgatna. Nem? Hogyan kell harcolni ez élet sötétségének a világbírója ellen? Ez a kifejezés az, hogy kozmokrator. Ezt használták egyébként a császárra, mert akkor ő volt a világ ura. Abban az időben ezt használták Zeus főistenségre, aki ugye a legnagyobb istenség volt. És akkor, amikor Pál ezt írta, ezek az emberek pontosan értették, hogy ki ellen harcolunk. És azt mondta a Biblia, hogy ti ilyen kozmokratorok, a világ urai, a levegőbeli fejedelemség leghatalmasabb szellemei ellen harcoltok, mondta ezt a gyülekezetnek, és legyetek erősek az Úrban, és győzzetek. Hát nem kis kihívás egyébként, de a bárányok farkasokat győznek. És Jézus látta a sátánt is, mint villámlást lehullani az égből. És azt mondja a Biblia, hogy legyetek erősek, és harcoljatok, mert arra vagytok elhívva, hogy győzzetek. Harcoljatok magatokért, harcoljatok a családotokért, a gyülekezetért, a városotokért. És ti győztesek vagytok. És azt mondja a Biblia, hogy azért öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellene tudjatok állni, mert az ördög támad minden ravasságával szemben. Szeretném nektek elmondani azt, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy meg tudjátok állni az ördög minden erejével szemben, mert az ördögnek nincs annyi ereje, hogy megálljon veled szemben. Mert a Jakab 4 azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Sokszor elfutottam már, és annyira egyszer úgy, azt nem felejtem azt a pillanatot, amikor rájöttem, hogy féltem, és menekültem, és nem akartam az életemnek a támadásait átélni, és azt mondtam, Uram, én itt akarok hagyni csapot papot, és amikor futottam, akkor mondom, mit csináljak, és nem fizikálisan futottam, hanem így, imádkozás közben volt ez a nappalinkban, menekültem, és akkor mondom, Uram, mit csináljak? Adj már egy igét, vagy valamit, amivel harcolhatok. És eszembe jutott a Jakab 4, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, és rögtön jött egy gondolat. Ez a gondolat az volt, hogy teljesen felesleges kettőnknek futni. És elképzeltem magamat, hogy talán volt egy szellemi konfrontáció. A szellemi konfrontáció az lehet egyébként egy konfliktus helyzet a családban, az lehet egy betegség, lehet anyagi nehézség, lehet egy lelki belső depressziós érzés, igaz? Tehát ilyenre gondoljatok, mert ez nem nyíltan megy ez a küzdelem, hanem ilyen sötétbe is. Hogy én el akartam menekülni, rájöttem, hogy mivel összecsaptunk az ördög erőivel, ő is menekül, mert ha én ellenállok, akkor ő fut. De ha ő fut, akkor én miért fussak? Akkor inkább üldözöm őt. Annyira nagy volt ez a felismerés. Azt mondja a Biblia, hogy állatok ellene, és el kell, hogy fusson, mert a Krisztusnak az ereje, az oroszlán ereje benned van. És a Jakab 4 azt is mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek, mert Isten a büszkéknek ellenáll. Ha van valami szellemi erő, amely előtted van, és nem fut el tőled, az nem az ördög, hanem az Isten. Amikor büszkeség van bennünk, akkor maga az Isten áll ellenünk, mert nem akarja, hogy egy büszke ember győzedelmeskedve még büszkébb legyen. Értitek? Tehát aki ellened áll egy erő, és nem tudod legyőzni, akkor egyszer én nekem, ha ellenem áll egy erő, és nem tudok felette győzedelmeskedni, az első dolog, amit mindig megteszek, hogy Uram, most büszke voltam-e. Mennyire bíztam benned, és mennyire bíztam magamba. Mennyire rólam szól ez a harc, és mennyire rólad. Hát nagyon sokszor büszkeség találtatik bennem, és az első, hogy azt mondja, hogy alázd meg magad Isten kez alatt, és ő felemel. Tudod, hogy honnan tudod, hogy alázatos vagy? Hogy egyre feljebb jutsz. Isten mindig felemel. Amikor alázatos vagy, akkor Isten felemel. Amikor büszke vagy, akkor mindenféle ellenállásokba ütközöl, amit nem érted, hogy miért nem tud előre menni az életed. Oké, tehát arról akarok beszélni, hogy az ördög nem tud az ő erejével megállni velünk szemben, hanem mivel jön az ő ravasságával. A mi harcunk általában az ördög ravassága ellen van. A Biblia nem írja, hogy az ördög volt a legerősebb teremtmény a világon, hanem azt mondja, hogy a legbölcsebb teremtmény, a legagyafúrtabb teremtmény, aki a legjobban tudott kereskedni, és egyébként ő a legszebb teremtmény. Ő tudott a legjobban dicsőteni, ő tudott a tüzes kövek között járni. Sokat gondolkodtam azon, hogy az okkult emberek miért szeretnek a parázson járni, a boszorkányok. Láttam tüzönjárást véletlenül Londonban, sose felejtem, hatalmas tűzoltókkal kivonulta a tűzoltóság, És ott volt a szientológiai egyháznak a világ nagy rendezvény, azt hiszem 5000-en voltak, és a tömegek mentek át egy hatalmas mágián. Az tényleg mágia volt, és amikor hipnotikus állapotba kerültek, és behergelték őket valami démoni ordibálás közepette, ott álltak mellettünk, én mondom, személyesen láttam, nem tudom, Miki ott volt-e, Jimmy az biztos, hogy ott volt, és egyszer láttuk, hogy az emberek ott kirohannak, és átmennek a tűzén. És gondolkodtam, hogy miért csinálják ezt? Tudod, az ördögnek ez volt az elhívása, hogy ő az Isten tűzes kövei között tudott járni, tehát az Isten tűzében. Mert ő volt a legjobb, legtökéletesebb teremtmény, ezt elveszítette, és próbálja ezt eljátszani, hogy ő még mindig birtokában van ennek a képességnek. De ezt csak zárójelesen jegyeztem meg. Ez egy érdekes látvány volt, és sosem gondoltam volna, hogy ez tényleg ennyire valóságos. De közben annyira tetszett ez a történet, hogy fogalmam sincs, hogy miről akartam beszélni. De eszembe fog. Igen. Az ördög nem erős, csak ravasz. Ha olyan szellemi, képzeljétek el, olyan harcunk lenne az ördöggel szemben, hogy minden nap megjelenne neked egy rúcsúnya démon, és félelmeket keltene benned, akkor te mit csinálnál? Imádkoznánk, igaz? Egyből Bibliát olvasnál, imádkoznál, Jézus nevét hívnál segítségül, és elmenne, és minden nap győzesként élnénk meg az életünket. Hát de ő neki van esze, nem akar konfrontálódni nyíltan. Én jártam már így, és sokszor volt ilyen az életemben. Először nagyon féltem, utána rájöttem, hogy ez működik, és utána, amikor működött, hirtelen a többet már nem volt ilyen. És rájöttem, az ördög sohasem akar így konfrontálni, hanem ő az ő ravasságával próbál harcolni. És az szellemi harcnak szerintem az alapja, amikor mi harcolunk, hogy az ördög mindig a ravasságával próbál téged legyőzni. Három dologról szeretnék a teljeség igénye nélkül ma beszélni, hogy hogyan támad meg az ördög, mi az ő ravassága, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos alap az életünkben, a győzedelmes élethez. Az első dolog, a ravasságnak a másik kifejezés az, hogy a megtévesztés, hogy ő a megtévesztő. A megtévesztés szó nem más jelent, mint úgy beállítani egy hazugságot, mintha igazság lenne. Ha egy hazugságot elhiszel, hogy az az igazság, akkor az alapján fogsz élni. Az ördög legnagyobb fegyvere ellened az, hogy ő hazudik valamit, és azt te elhiszed. Hogy működik ez például? Az én életemben, és lehet, hogy te életedben is így működik, a leggyakrabban előforduló szellemi konfliktus az az, hogy egy bizonyos élethelyzetben, amiben vagyok, egyszerűen az a gondolkodás kísért meg, hogy ez a realitás, ez fogadjam el, ez a valóság. Igazából nem tudok ellene mit tenni. Igaz, ez ismerős. Tehát vannak bizonyos élethelyzetek, és az ördög azt úgy állítja be, és a saját gondolatom úgy állítja be, hogy ez van. És ez a helyzet, próbálják hozzá alkalmazkodni. Ez a megtévesztés egyébként, amikor elhiteti veled, hogy nem tudsz mit tenni igazából, tehát tudomásul kell venni, hogy ez vagy te, ez az élethelyzeted, és próbálj meg alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Ez lehet egy anyagi helyzet, ez lehet a gyülekezetbe járás, ez lehet a szolgálati terület, ez lehet az imának a mértéke, ez lehet az, amikor mennyire vagy bátor, amikor kérsz Istentől, ismerős ez? És van egy szinted, amikor azt mondod, hogy igen, na eddig megyek el. Amikor azt jelenti, hogy Isten megáldjon, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de van sokszor egy plafon, nekem is volt egy plafon, amíg azt gondoltam, hogy eddig tudok elmenni, mert ez az, ami még úgy belefér. Ugye Agur is megmondta, hogy nem kérek sokkal többet, és ne az áldást hajkurászuk, sokszor jött ez a gondolat bennem, és hogy leálltam a kérésekkel. Azt gondoltam, okay, ez az én élethelyzetem, ezek a körülményeim, ez a családi helyzetem, nagyjából ezt el tudom végezni, és volt, amikor ilyen kisebb sikereket értem el a szolgálatomba, és azt mondtam, hogy így is sokkal többet értem el, mint amit én valaha gondoltam, és akkor azt mondom, hogy de jó. De ez nem Isten elhívása volt, hanem ez az ördögnek a szintje volt, hogy azt, ha már ezt elérte, akkor legalább higgye el, hogy ő sikeres, és hogy vannak problémák, de hát másnak is van. Voltatok már így? Annyi sokszor, amikor mondtam, hogy Uram, nem igaz, hogy ennyien vagyunk, vagy 150-200-an a gyülekezetben is, hogy ennyien voltunk 78-ban is, meg 82-ben is, és hogy a városra nem tudtunk hatást gyakorolni. És akkor imádkozni fogok, hogy ez megváltozzon. És akkor körbenézel, és akkor elkezdtem kutatni azt, hogy hogyan tudnék megváltozni. Hogyan tudnánk áttörni. Vajon van valaki, aki bölcsebb, mint én? Van-e valaki, jobban tudja? És akkor megnéztem más gyülekezeteket, és rájöttem, hogy hát ott még nagyobb a probléma, mint nálunk. És akkor héten így megnyugodtam. Értitek már, miért mondja a ravasságával szembe? Hogy bennem volt egy tettre vágyás, egy készség, hogy Istenem, azért úgy szeretnénk megmenteni a népeket. És utána addig meddig gondolkodtam azon, hogy máshol mi a helyzet, hogy teljesen elhittem, hogy nem is olyan rossz a mi helyzetünk. Mire észrevettem, a harci kedvem teljesen átmentem egy megelégedett állapotba. Szóval volt olyan, hogy Istenem, én nem nyugszok bele, hogy lehetne a családunkba változás, vagy a munkámba változás, lehetne jobban csinálni dolgokat, bennem változás, az ima életemben, sokkal többet átélhetnék veled. És elkezdtem gondolkodni, és hát jöttek mindenféle más gondolatok, megcsörrent a telefon, stb. És egy idő után rájöttem, hogy hát végül is, tulajdonképpen amiben vagyok, az nem rossz. Én szerintem az ördögnek ez az egyik legnagyobb fegyvere. Az alkalmazkodó életmód, hogy alkalmazkodj, ahhoz úgyse nagyon tudsz mit tenni. Volt már olyan, hogy nehézségek voltak az életetekben, elkezdtétek megvallani Istennek az igéjét, meg nekirontani, és nem működött a dolog, és akkor utána rájöttetek, hogy valószínűleg, hogy ezek az én határaim, és így be vagyok korlátozva. Volt már ilyen? Ezeket a falakat úgyse tudom áttörni. Azt mondja a Biblia, hogy azért öltöz fel az ördögnek minden fegyverzetét, hogy ellenállhass az ördög minden ravasságával szembe. A ravasság megtévesztés jelent. Amikor elhiszed, hogy így is nem igazából vagy többre képes. Sokszor, amikor azt mondtam az Úrnak, úgy Uram, akarok sokkal többet elérni, mint az elődeim. Nagyon jó volt az ébredés, amit átéltünk 74-be. Én nagyon szeretem Jenő bácsival átélni azokat az alkalmakat, amikor prédikált, és sokat voltam mondjuk Kántor Jánosiba, és emlékszem, hogy ott az udvar teljesen tele volt, és mindenki kiabált, sírva megtértek az emberek, és azt mondtam, Uram, én szeretnék többre eljutni. És jött a gondolat, hogy miért akarsz te mások fölé emelkedni? És akkor elkezdtem gondolni, hogy tényleg, hát miért akarok én? Hát nem jó az, ahogy vagyok. Figyeljek oda, a családomra éljek, és igazából ez nem Istentől jött ez a gondolat, ez egy nagyon ravasz ördögi terv volt, mert én nem azért akartam többet elérni, hogy jobb legyek, mint az elődeim, hanem valóban azt akartam, hogy törjünk ki a kereteink közül. Értitek már? Megmondom őszintén, azt gondolom, hogy mivel a szegénység szelleme, hiszem, hogy rajtunk van, sokszor szeretnénk anyagilag kitörni abból az élethelyzetből, amiben vagyunk, aztán jön egy gondolat, hogy de mit akarsz te? Nagyon sokszor van bennem, hogy mennyi sokkal szegényebb ember vagyok, mint én. Ismerős ez? Miért kérek az Úrtól? Miért nem azért imádkozok, hogy segítsen meg a kínai gyerekeket? Tudod, hogyha én leállok azzal, hogy én áldott legyek, és nem kiáltok Istenhez, attól nem lesz jobb a kínai helyzetek, a gyerekeknek a helyzete. Értitek? Magamat fosztom meg az áldástól. Miért fontos ez? Erről majd fogok beszélni, mert Isten folyamatosan formál bennem gondolatokat azért, mert hogyha én nem ragaszkodok annyira az áldáshoz, és nem kiáltok, hogy Uram, áldj meg, akkor ha leállok az Istennel való harcban, akkor majd magamat úgyis meg fogom áldani. Akkor elkezdek harcolni azért, hogy megéljen a családom. De ez nem Istennek a terve. Viszont az ördögő igen. Jákob nem hagyta abba a harcot, ő harcolt, és azt mondja neki az Isten, hogy harcoltál Istennel és emberrel is, győztél. Nem engedlek el, míg meg nem áldasz engemet. És tudjátok, Isten minden embert, olvastam a Bibliába, sokkal inkább megáldott, mint ahogy kérte meg, ahogy ő gondolta volna. Egyszer nem volt határa igazából. De hogyha az ember abba hagyja azt, hogy Uram, én akarom, hogy nagyon áldott legyek, Attól még az a vágy úgyis ott lesz benned, csak nem Istentől fogod elvárni, hanem dolgozni fogsz érte, mint az őrült, ugyanaz lesz, csak az Istentől való függéstől fog elszakadni téged az ördög. Értitek már, hogy mire mondtam ezeket a hamis dolgokat? Például nagyon sok gyülekezetnek a történetét láttuk már, akik elértek sikereket, mondjuk hirtelen meggyógyultak emberek, Szent Szellem működött rajtuk keresztül. hirtelen hatást gyakoroltak emberekre, és aztán elteltek a sikerrel. Mert többre jutottak, mint amit bármikor is gondoltak volna magukról. Aztán ezzel leálltak. És akkor azt mondtam az Úrnak, Uram, őrizd meg az ördög minden ravasságától szemben. Az ördög ravassága mindig, hogy az a körülmény, amiben te vagy, az rád van szabva, fogadd el, kicsit próbálkozz, hogy jobb legyen, de igazából soha ne akarj annyira kitörni belőle. És akkor tudjátok, mit eredményez ez? Középszerű keresztény életet. Az ördögnek az egyik legnagyobb vágya, hogy középszerű, átlagos életet élő keresztény emberekkel töltse fel a magyar eklézsiát. Ezt a Biblia úgy hívja, hogy lágymeleg állapot. Ez a legnagyobb megtévesztése. Ez ellen úgy tudsz harcolni, hogy azt mondod, hogy Uram, kérlek, jelents ki, hogy ki vagyok én. Ki vagy te igazából? Ki vagy te az én életemben? Mit akarsz az én életemben? Hova akarsz eljutatni? És Isten adni fog egy olyan képet, amiről azt mondod, Uram, ez hihetetlen, ezt nem hiszem el. Elhiszem, hogy más meg tudja tenni, de én biztos, hogy nem. Ha egy ilyen képet látsz, az valószínűleg Istentől van. Isten nem fog egy kicsinyes, átlagos, szürke képeket adni neked. Senkinek nincs átlagos, szürke elhívása. Nem igaz, hogy te egy olyan ember vagy a gyülekezetben, hogy teljesen mindent, hogy eljössz vasárnap, vagy nem jössz el. Éreztetek már ilyet? A megtévesztés egyik fegyvere. Ugyan mindegy, hogy elmegyek, vagy sem. Még csak rám sem köszönnek. Ha én nem vagyok ott, mit számít az én 500 fontos adakozásom, amit kihúztak belőlem? Ha jól pihenek, a vasárnap nem veszitek semmit. Ha nem teszek bizonyságot, és egyszerűen nem élek teljes hőfokon az életemben, mit számít? Ez a megtévesztés, ez a ravasság, ahogyha ez bejön az életedbe, tehát hogyha sikerül az ördögnek ezt elhitetni veled, nem is fogsz egyáltalán harcolni. Mindig kicsi háborúkba fogsz belemenni, ami elegendő a túlélésre. De mindig azt fogod hinni, hogy azért nem vagyok olyan rossz. Sosem akarja az ördög, hogy ne legyél abszolút sikeres, mindig ad egy nagyon pici részsikert, mert hogyha nagyon kudarcosnak éled magad, a végén még meggondolod, és azt mondod, hogy hát csak harcolni fogok. Mindig próbál elhitetni, hogy nem olyan rossz ez, de ez a keret rád van szabva, fogadd el. A másik ravasság a kísértés. Máté 4-ben azt olvassuk, és ez az ördögnek az egyik neve, 40 napot böjtölt Jézus, és odament hozzá a kísértő. És megkísérte ő. A kísértés az nem más. Azt jelenti a kísértés maga, hogy aki kísért, egy belső késztetés támogat, amely bajjal, kárral járó vagy önző cselekedet megtételére buzdít. A kísértő az, amikor az ördög megkísért, akkor nem a saját vágyait sokszor hozza rád, hanem ott a saját vágyaidat erősíti fel. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnös dolgok a testünkből származnak, a mi testünk indulatai. Az ördög nagyon jól ismer téged, tudja a te vágyaidat, és azzal fog megkísérteni, hogy amely vágy önző, és bűnös dologra vágysz, akkor arra ráerősít. A kísértő mindig ráerősít arra vágyra, ami téged hajt. Amikor a kísértő Jézust megkísértette, akkor mi volt az első kísértése? Hogy egyen, igaz? Változtassa a köveket kenyérré. Kinek a vágya volt az, hogy enni akart? Jézusnak, mert azt olvassuk, hogy 40 nap után mit csinált? Megéhezett. Amikor megéhezett, rögtön megjelent az ördög, és mivel kísértette meg? A kajával. A kísértés nem az volt, hogy egyen, mert szeretném nektek elmondani, főleg ebbe a gyülekezetbe, hogy enni nem bűn. Halleluja. Hanem mit mond a Biblia? Hogy az eledel azért teremtetett, hogy nagyon boldogan fogyaszd el, és adj hálát érte Istennek, és az öröm minden része járjon át. Ezt mondja a Biblia, igaz? Minden, amit teremtett az Úr, még azok a kaják is, ami nem annyira szeretsz, az viszont másik népcsoportnak teremtette, hogy őrüljön neki, de azért van teremtve, hogy együnk. A kísértés az az volt, hogy Jézus a szellemi hatalmát, ami adatott neki, használja fel a saját vágyai kielégítésére. Ez volt maga a kísértés. De Jézusnak volt a vágya. Tehát az ördög nagyon jól ismer téged, ismeri a te vágyaidat, és amely bűnös vágyak benned, arra késztet mindig, hogy nem baj, hogyha ezt megteszed, nyugodtan tedd meg, is legyél önző. Tehát azt a hatalmat, azt a kegyelmet, azt az áldás, amit kapsz Istentől, azt használd a saját magad érvényesülésére. Használd arra, hogy bizonygass mások előtt, hogy te milyen értékes vagy. Igaz? Mert erről szólt Jézus kísértése. Ez az egyik legnagyobb kísértés, hogy amit kaptál, az bizonygass a mások előtt, hogy értékes vagy. Éppen ezért az ördög mindig próbálja veled elhitetni, hogy értéktelen vagy, és utána egy hamis dolgot ad neked, hogy ezzel bizonygass, hogy értékes vagy. A másik, ez az egyik legfontosabb dolog. Mindig ott van, a te saját vágyaidnak adja alá a szelet, a lovat, és mindig azt próbálja erősíteni, motiválni, hogy tedd meg. Nem tudom, ti gondolkodtatok-e már azon, és szoktatok így imádkozni, megvallom őszintén, én évekig nem. Amikor az úri imádkozást imádkozok, akkor van egy olyan kifejezés benne, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Igaz? Gyerekkoromban sokat imádkoztam ezt nyilván, mert keresztény családban nőttem fel, de sose gondolkodtam rajta, hogy ez vajon mit jelent ez az ige, ez a mondat. Utána ezt el is hagytam. A Biblia azt mondja, hogy Isten senki sem kísért, igaz? És ő maga nem kísérthető. Ha ő nem kísért, és nem visz bele a kísértésbe, akkor miért imádkozom ezt? Ez értelmetlen dolog így. Viszont a kísértés a témakör, és elkezdtem ezen gondolkodni. Hát ez már tavaly kezdtem, csak mindig akartam róla prédikálni, csak valahogy elúszott ez. Ez pontosabban úgy lehetne fordítani, hogy kérlek Jézus, te ismersz engem, tudod, hogy én ki vagyok, mik a gyengeségeim, és kérlek ne vigy bele olyan helyzetbe, olyan körülménybe, amely kísértést jelent az én számomra. Milyen érdekes, hogy Jézus, amikor az imádkozásról tanít, akkor ezt egy alapként használja. Megvallom őszintén, amikor ez leesett nekem, elkezdtem azon imádkozni, mert rájöttem, hogy az imádkozásunk által alakíthatom az aznapi, holnapi és jövő heti körülményeimet, nem? Mert itt szó szerint azt imádkozunk, hogy kérlek Jézus, mivel te ismersz engem, ez az egyik dolog, hogy beismerjük, hogy kísérthető vagyok, igaz? A farizeusok, ők mindig úgy imádkoztak, hogy hálás vagyok, Uram, hogy én már kijöttem ezekből a bűnös dolgokból, hálás vagyok, hogy én tiszta vagyok, stb. Az őszinte keresztény, ez mindig elismer, hogy kísérthető vagyok. Sosem áll úgy az élethez, hogy nekem már ez nem gond. Álltatok már így az élethez különböző területeken? Hogy ez nekem nem gond? Én már álltam, mindig nagy bukta lett a vége. De azt mondja a Biblia, hogy kezdj el azért imádkozni, hogy Uram, kérlek segíts, hogy kikerüljük azokat a csapdákat és helyzeteket, amelyről te nagyon jól tudod, hogy számomra kísértés. És ha lehet, minél kevesebb ilyen helyzetbe kerüljek. És vajon Jézus miért mondta ezt az imát, hogy így imádkozzunk? Talán azért, mert az Atya ezt meg akarja hallgatni és meg akar segíteni? Például, esetleg nem. Van rá legalább egy 10%, nem? Ti elképzeljétek, hogy lehet, hogy azért imádkozunk, mert véletlenül Isten meg akarja hallgatni? Legalább higgyetek egy valamennyire benne. És én rájöttem arra, hogy ha ezért imádkozok, akkor sokkal könnyebbé tehetem az életemet, mert azt akarja Isten, nem? Uram, az ördög tervezett 20 kísértés számomra, elkezdek imádkozni, és Isten úgy rendi az élethelyzetemet, hogy abból 12-t elkerüljek, marad 8, amihez ad erőt, hogy megbirkózzak. Egybe elbukok, azt meg rendbe tesszük. És jön a kegyelem, és segít, és kérem az Urat, hogy Uram segíts, hogy következő héten már ebbe se bukjak el. És én azt szoktam mondani, kérlek segíts meg Uram, hogy miért buktam el, mi volt az ok. Talán nem figyeltem rád, talán fáradt vagyok, szétszólt vagyok. Talán mi az oka? Mindig a hitetlenség, hogy mi a probléma? És mindig a kapcsolat romlik meg vele. Értitek ezt? Amen. Második dolog, ahogy harcol velünk szembe, az a kísértés. Imádkozhatsz azért, hogy Uram, segíts, hogy olyan élethelyzetbe kerüljek, hogy legtöbbet ússzam meg, és csak abba engedj bele, amiben győzedelmes leszek. Ha véletlenül elbukok, segíts, de szeretnék felállni, de az ördög mindig meg akar kísérteni, hát a saját vágyaidat használja fel. Ismered egyébként azt, hogy milyen területen vagy kísérthető? Isten védetté tud tenni, és az ördög vigyázatok, mert nagyon ravasz, de a bárányok farkasokat győznek. Amen. Harmadik dolog, az elbizonytalanítás. Amikor kétségbe vonja az ígéreteket, amelyek adattak neked, és az Istennek a szavát. Hogy bukott el az ember? Mi volt Hogy kezdődött a kapcsolat az ember és a sátán között? Az ember ott volt a paradicsomban, és megjelent egy szuperintelligens lény, és ennyit kérdezett, hogy valóban azt mondta Isten. Tényleg? És vége is volt az embernek. Ha az ördög támad téged, akkor ez az egyik pont, amit mindig meg fog támadni. Az ígéret, amit kaptál. A látás, amiért élsz. A kijelentés, amiben hiszel. Tényleg? Mi van, ha mégsem? Tudjátok, az egyik legrosszabb dolog, nem tudom, talán a Proféta Suliba meséltem, hogy az egyik legnagyobb támadása az ördögnek velem szemben, amikor készülök prédikálni. Én úgy készülök, hogy előttem van az ige, felkészülök, és kérek valamit Istentől, és mindig van egy vágyam, hogy mit szeretnék elérni, hogy a gyülekezet abba változzon, és van egy kérésem az Úrtól, és végül is van egy csattanója, hogy azt szeretném, hogy ezen a területen változzon a gyülekezet. És amikor belelohalom magam, nagyon lelkes leszek, és elképzelem, hogy az emberek megváltoznak, megtérnek, és nagyon lelkes leszek, és amikor ezt elérem, onnantól kezdve már nagyon nagy lelkesedések készülök, mert arra gondolok, hogy Úristen, holnap valami történni fog. Itt természetfeletti dolog lesz. És amikor a legjobb pillanatomban vagyok, és volt egyszer, emlékszem, amikor táskát vettem a kezembe, hogy indulok, és akkor egyszerűen csak hallottam egy gondolatot, hogy mi van, ha mégsem történik meg? És senki nem fog reagálni. Kiejtettem a táskát a kezemből, tényleg, gyorsan átkérni az üzenetet. Mi van, ha nagyon belelkesedek, és készülök, és hatalmas csalódás lesz a vége? Oké, van egy másik üzenetem, arról akartam beszélni. Az tuti biztonságos, van benne poén, minden, szereti fogják az emberek, megverekedik a vállamat, és nem fog belesülni. Tényleg nem kéne. Mi van, ha az egész nem jön össze? Hú, te jó ég. És én annyira lelkes voltam. Nem akarok, Uram, nem akarok csalódni. Kérlek, őrizd meg. Igen, jó lesz az. És akkor elindulok. De miért is gondoltam ezt? Ismerős ez? Meg fogsz gyógyulni. Igen, Uram, adott egy kijelentést az Úr. Ez lesz. És akkor nem történik semmi, és mi van? Hát mégsem. Miért nem működik? Figyelj, a családodba ő meg fog térni. Mi van, ha mégsem? Meg foglak téged áldani. Menjél oda a munkahelyedre, és beszélj a főnökkel. Olyan ötleted lesz, hogy ezáltal sokkal jobb lesz a cég, sikeresebb lesz a cég, mert én vered leszek. Bátra mondd el, de mi van, ha mégsem? Mi van, ha hülyének tart? Holnap tegyél bizonságot, az az ember el fogja tenni, fogadni Jézust. És mész lelkesen, mi van, ha visszautasít? Ki fog nevetni? Jobb az, hogyha nem. Inkább, Uram, itthon imádkozok érte. Uram, köszönöm, hogy meghaltál érte. Minden megtettél a kereszten. Eljön az a pillanat, Uram. Adj bátorságot annak az embernek, aki majd oda fog menni hozzá. Köszönöm, Uram. Érzem, hogy ma megállasz engem. Imádkoztam az emberekért. Uram, és ha most már így vagy, akkor imádkozok a másik kollégámért is, Uram. Köszönöm, hogy még jobban érzem a lelkemben a megnyugvást. Igen, én mégiscsak egy bárány vagyok. Hűes legelőkön terelget engem az Úr. Nem arra hívott el az Úr engem, hogy konfrontálódjak. Nem én vagyok ez, aki kilép a csónakra. Uram, imádkozok Péterért, amikor kilép a vízre. Add, Uram, hogy tudjak böjtölni is 20 percen keresztül, amíg a vízen fog járni. Igen. De bízok az Úrban. Szólni fogok. Az Úr adott egy üzenetet. Úgy érzem, hogy holnap át kell adnom. Valami különleges dolog van az életében, és akkor elmész, mi van, ha az a saját agyad szüleménye. Tényleg. Tényleg Isten mondta? Hát, amikor kaptam, nagyon úgy éreztem. Most, hogy így jól átgondoltam, ezért mondja egyébként Pál apostol, hogy azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, mert amikor hagyod, Isten szól valamit, és hagyod a gondolataidat, úgy be fog csavarni, hogy a végén mindig egy mentő ötlet eszedbe fog jutni. Észrevetétek már? Amire azt mondod, hogy ez igen, nagyon vallásos lesz, nagyon meg fogsz nyugodni, benne lesz egy kis ima, benne lesz egy kis általános ige, benne lesz rengeteg sok együttérzés, tele lesz irgalommal, de az égvilágon semmi változás nem fog történni. De úgy tűnik, mintha történne, de az biztos, hogy nem lesz benne a kockázat. Figyelj, amikor Isten kijelent neked valamit, abban mindig benne van a kockázat, a hit mindig kockázattal jár. Ha győzni akarsz, akkor ki kell menni a karámból. Az Isten igét meg kell ragadnod. Ragadd meg a kijelentéseket, ragadd meg az ígéreteket. Amikor meg tudod magad győzni olyan érvekkel, amely nagyon bölcsnek tűnik, akkor vigyázz, mert amögött általában egy nagyon ravasz valaki áll, a kísértő, aki néha azzal kísért meg téged, hogy nagyon okosak vagyunk mi magyarok, és mindig tud adni neked egy nagyon bölcs megoldási ötletet. De az biztos, hogy mindig arra fogsz rájönni, hogy nem az én dolgom, hogy a vízen járjak. Mindig arra fogsz rájönni, hogy a másik embernek szerintem ez elhívása. Mindig ott lesz benned, hogy igen, hiszem, hogy Isten hatalmas, és valakin keresztül majd elindul. Sosem leszel te az, aki kitör előre, és megy, és azt mondod, én akarom az áldást, akarom a teljességet, ki akarok ebből törni. Igen, én nem leszek tovább egy gyáva nyuszi. Nem vagy gyáva nyuszi, bárány vagy, akiben egy oroszlán ereje van elrejtve. A farkas erősebb, mint a bárány, de az oroszlán erősebb, mint a farkas. És benned az oroszlán ereje van. És nem csak az erejét adta Isten neked, hanem a bölcsességét is. Tudod, ki a bölcsesség szelleme méri imádkozott Pál apostol? Az Efézus 1-ben az Úr adja meg nektek a bölcsességnek a szellemét. Az Úr szelleme a bölcsességnek a szelleme is. Tudod, az öreg nagyon ravasz, de a Szent Szellem bölcsességéhez nem mérhető az ő ravassága. Amen. Az ördög akármilyen ravasz, mégiscsak egy teremtmény. A Szent Szellem nem teremtmény, hanem ő maga Isten, aki benned van. Az ő szelleme van benned, és ő bölcsétesz. És tudom, hogy rengeteg kijelentést, ígéretet helyezett el Isten, mint egy magot a te szívetekbe. Eljön az ördög, hogy a magot elrabolja, az ígéreteket, Istennek a szavát, amely alapján stabil, erős, bátor, biztonságos, erős, kockázatvállaló életet tudsz élni. De most azt mondjuk az ördögnek, hogy ördög, ellenállunk minden ravasságoddal szemben. Nem fogod elrabolni az ígéreteket, amelyet nekem, a családomnak, a gyülekezetemnek, a városomnak adtál, hanem újra megállok. És nem engedem, hogy a ravasságoddal elbizonytalaníts engem. Nagyon jó, vizsgáld meg az összes kijelentést, amit kaptál, hogy tényleg Istentől van, de ha Istentől van, soha ne engedd ki a kezedből. Így tartsd erősen. És most imádkozni fogunk, hogy Isten erősítse meg a hitet a szívetekbe, hogy amit egyszer megígért, az nem lázálom volt. Én annyira örülök egyébként, hogy sokszor kapok proféciákat olyan emberektől, akik nem ismernek engem, és az Úr megmutatja nekik azokat az ígéreteket, amelyekben valamikor hittem, de már nem olyan erős, mert adtam neki egy szavatosság időt, és lejárt. De ez nem az Úr szavatosság ideje volt, mert szeretném elmondani, hogy ezek mennyei ígéretek, ezért a szavatossága nem járhat le. Amen. Ez az ördögre vonatkozik. Tudjátok, hogy az ördögnek van szavatossága? A Biblia azt írja, hogy tudja, hogy nem sokára lejár. Kevés ideje van, és vége. Gondold el, milyen rettegésbe lehet élni. Nem, jaj, lejár a szavatosságom. Van ereje, hú, nem sokára vége. Van ravassága, bölcsessége, nem sokára vége. A mennyei dolgoknak nincs. Az Isten ígéretének nincs szavatossági ideje. Amit megmondott, és lehet, hogy nagyon régóta mondta meg neked, az ugyanolyan erős és ragyogó, csak hogy a te hitet fogja beélesíteni és beindítani azt. Ugyanúgy az Isten szelleme lebegett a vizek felett a teremtéskor, de amikor szólt Isten, rögtön beindult. Az Isten szelleme rád vár, hogy lépj. Bárányok, menjetek, győzzétek meg a farkasokat. Álljatok meg az ördög minden ravasságával szembe. Gyertek, álljunk fel. Uram, köszönöm, hogy bennünk van az oroszlánnak az ereje, és mi győzni fogunk. És most, Uram, Jézus nevében török meg minden bizonytalanságot, minden elbizonytalanítást. Sok minden kijelentettél nekünk. Van valaki, úgy érzem most így hirtelen az jött a szívembe, ebbe a terembe, aki azért bizonytalanodott el, mert elrontott valamit. És az ördög vádol téged, hogy felelős vagy azért, hogy nem működik az ígéret. De ez károsztatás. És most a Jézus nevében kijelentjük, hogy lehet, hogy elrontottunk dolgokat, de azt mondja a Biblia, hogy ilyenkor az Úr nagyobb kegyelmet ad. Ez semmit nem változtat Isten ígéretén. És most helyreállunk, és azt mondjuk, hogy ördög, lehet, hogy hibáztunk, de Isten nem mondta vissza az ígéretét. Istenem, köszönöm, hogy hozod a te Szent Szellemedet, aki bennünk van, és világossá teszi a te szavadat. És most kijelentjük, hogy Istennek minden szava igaz, amit ránk kimondott, amit a gyülekezetünkre kimondott, amit családokra kimondott, és igényeljük az áldást, és nem elégszünk meg egy átlagos, szürke, tehetetlen, megnyugvó élettel. Kijelentjük, hogy mi mindannyian bárányok vagyunk, de bennünk van egy oroszlán ereje, és farkasokat győzünk. Kijelentjük, hogy megállunk az ördög minden ravasságával szemben. Kijelentjük, hogy harcunk van és győzni fogunk. Jézus nevében mondd, hogy én győztes vagyok. Megragadom az ígéreteket. Mind az enyém. Nem leszek bizonytalan. Járni fogok a vízen. És győzök. Ezért dicsérem az Urat. Amen. Gyertek, dicsérjük az Urat.